Eriter Egyetemi Tanár, az Állam Reformbizottság egészségügyi szakmai munkacsoportjának vezetője, az Aréna vendége, a Szocialista Párt javaslatából a tömeges kórház privatizáció, vagy nagyobb mértékű, mint a mostani, levezethető-e?
Hát tömeges privatizáció biztos nem, és ez nem is ennek kívánatos, meg helyes, de arról bizony szó van a javaslatban, és hosszasan foglalkozik ezzel a javaslat, hogy át kellene minél több kórházat gazdasági társasággá alakítani, hogy a kórházak vállalatszerűen működjenek, ugyanolyan kemény költségvetési korláttal hatékonyan vállalatok, vagyis a veszteségeikért maguk álljanak helyet abban az esetben, ha a bevételek nem fedezik a kiadást.
Tulajdonosi megkötés van, úgy, mint a biztosítóknál, hogy 51 állam, 49 meg más?
Nem, itt egy olyan megfogalmazás szerepel, nagyon helyesen, hogy non-profit gazdasági társaságok jöjjenek létre, de ezeknek a tulajdonosai lehetnek az önkormányzatok részben, lehetnek egészségpénztárak esetleg, lehetnek magánbefektetők, lehet esetleg az állam. Nyilván itt nem nagyon lényeges, hogy Magyarországon durván 170 kórház van, nyilván nem az összes kórházról van szó, hanem itt azért mások a klinikák, az országos intézetek, egy kisebb vidéki kórház, tehát itt nem szabad, hogy mondjam, mindent egy kaptafa szerint.
Miért kell non-profitnak lenni egy kórháznak?
Én azt gondolom, hogy nem kell. Itt most ez a javaslat hangzott el, ez nem szükségszerű, hiszen ma is vannak for-profit kórházak, természetesen. A non-profitnak őszintén szóval egyetlen jelentősége van, adókedvezményt kapnak, tehát egy különleges támogatást, és ha innen nézzük, akkor hát azt meg lehet védeni, hogy azok a üzleti vállalkozások, amelyek az egészségügyben működnek, kapjanak bizonyos adókedvezményt. Uh-huh. Lehet vitatni is egyébként, de a non-profitság az valójában adókedvezményt jelent.
Uh-huh. Ha gazdasági társaságként működik egy kórház, az garancia a jobb működésre?
Nem, de egy nagyon fontos feltétel.
Miért?
Két okból. Egyrészt azért, mert a gazdasági társaságoknál mások a munkaszerződések, ugye nem közalkalmazotti munkaviszonyról van szó. Lényegesen könnyebb differenciálni a munkabérekben, és ami még lényeges, csak gazdasági társaságban lehet tulajdonosi keveredést előidézni. Tehát, hogy mondjuk a fele részben az állam, negyed részben az önkormányzat, negyed részben egy magánbefektető, vagy bármi, akár külföldi befektető is. Ugye ahhoz, hogy meg lehessen osztani a tulajdont, az a gazdasági társasági forma kell.
De ez nincs összefüggésben a hatékonysággal.
De hát abban az értelemben, hogy ha azt akarjuk, hogy különböző tulajdonosok legyenek, akkor gazdasági társaságot kell létrehozni.
De az orvosok munkáját az fogja serkenteni, hogy könnyebb őket kirúgni, már elnézést.
Nem feltétlenül, az is fogja serkenteni, és erről is szó van a javaslatban, hogy maguk az orvosok is tulajdonossá válhatnak, egyébként szeretnének is. Gondoljunk most nem csak a kórházakra, szakrendelőkre is, de egy a magyar privatizációban egy bejárt pálya volt, hogy az alkalmazottak jelentős kedvezménnyel részvényeket vásároltak az adott gazdasági társaságban, amelyet vagy megtartottak, gondoljunk például az OTP-re vagy a MOL-ra, azok a dolgozók, akik ezeket megtartották, nagyon jól jártak, vagy később eladták egy jelentős haszonnal, és tulajdonképpen akkor egy egyszeri, nagyon jelentős anyagi kárpótlást kaptak.
Tehát a féle munkavállalói résztulajdonosi program,
igen, teljesen elképzelhető.
Ez benne van, most is levezethető ebből?
Szó van arról, hogy az orvosok tulajdonossá váljanak. Igen, ez egyébként, hogy mondjam, nem új javaslat, ez hosszú időt szerepel különféle javaslatokban.
Szóval olyan alkalmasak is rá? Ez teljesen más pálya tulajdonosként felelősséget vállalni egy kórházért.
Nem, mert hogyha valaki résztulajdonos, és van 5%-nyi részvénye, az egy pénzügyi és egy érzelmi elkötelezettség egyszerre. Ez nem azt jelenti, hogy aki 5%-os tulajdonos, ő fogja hozni a döntéseket.
Tehát ugyanúgy a munkavállaló lesz, vagy szerződéses dolgozó lesz, és egyébként meg benne van 5%-a.
Így van.
Miért szűnne meg a hálapénzettől, a rendszertől?
A hálapénz attól, önmagában ettől nem, de ez is egy nagyon fontos lépés. Abban az esetben, hogyha világos, hogy ki a tulajdonos, és ki az a végső döntéseket, anyagi döntéseket hozza, például a veszteség esetén, abban a pillanatban világosan válik, hogy a hálapénz az valójában a kórház eltulajdonított bevétele.
Tehát amikor az orvos beviszi a betegét munkaidőben, a magánbetegét és az ottani eszközökkel gyógyítja?
Így van, ez a kórház bevételének az eltulajdonítása. Hát. Így van, ezt ma szemlecsukva tudomásul veszi a kórház menedzsmentje az ország minden kórházában, de ez valójában a kórház bevételének az eltulajdonítása. Hiszen nem az orvos
gyógyítja. De hát ezt mindenki tudta.
Természetesen.
Hát az orvos hazaviszi a gyógyszert, a fecskendőt, az eszközt, a szereléket.
Hát az már egy minősítettebb eset, én azt nem szeretném minősíteni, hogyha még haza is viszi a berendezést, mert az egy más büntetői kategória, de mondjuk maradjunk csak a hálapénznél. Világos, hogy miután a kórházban tímek dolgoznak, ugye csapatok dolgoznak, az a fajta állampénz, ami történik, az a kórházat illeti.
Na, de ennek nagyon föltözörök a szempontjaim, de ezt is ellenőrizni kell. Ott lesz bent egy rendészet, aki nézi, hogy az orvos munkai beblokkol-e reggel, és délután meg kiblokkol-e, és utána...
Én azt gondolom, hogy nem. Magyarországon ugye a rendszerváltás idején ez a változás végbe ment számos vállalatnak, és a dolog úgy van kitalálva, hogy nem kell blokkoló óra, és ennek ellenére nagyon sok cégnél az emberek 8 órát, meg 10 órát dolgoznak blokkoló óra nélkül. Tehát én nem gondolom, hogy itt a blokkoló óra lenne a lényeg, de persze lehetséges, hogy az alkalmazottak egy rész a takarítónőtől az ápolónőig blokkoló órával fog dolgozni, de egyébként ez annak idején korábban is volt.
Minden jobb nevű orvosnak van magánpraxisa. Ez marad?
Én azt gondolom, hogy az a célszerű, hogy világosan ketté váljon a dolog. Tehát az, hogyha valakinek magánpraxisa van, akkor egy szerződéses kapcsolatba álljon a kórházzal, ahol világos, hogy mit hoz a orvos, és mit nyújt ezért a kórház, illetve más orvosok pedig, akik főállásban a kórház alkalmazottai, azoknak valószínűleg nem lehet magánpraxisuk, mert a dolog onnantól kezdve valóban ellenőrizhetetlen és a tisztátlan ügyek tárháza. Ez a világ számos országában így működik.
Gazdasági társaságként működő kórházak tudnak-e annyit takarékoskodni, hatékonyságot növelni, hogy jó jövedelmet adjanak a dolgozóiknak?
Én azt gondolom, hogy igen, de ennek bizonyosan az lesz a feltétele, hogy egy sor kórházban jelentősen csökkenni fog a létszám.
Amit egyébként létszám?
A szaklétszám is.
Orvosápoló?
Orvosápoló. Tegyük hozzá egyébként, hogy ennek a folyamatnak már most is be kellett volna következnie, hiszen igen jelentős ágyszámcsökkentést hajtott végre most az állam kényszerű pénzügyi okokból, és ezt követnie kell a létszámcsökkenésnek, és ez még egyelőre nem következett be. Tehát nagyon nagy kórházak, amelyek jelentős ágyszámcsökkentést mondjuk itt szenvednek el, és ezért a bevételeik is csökkenni fognak, ezek egyelőre még nem hajtották létre ezeket a ezzel járó arányos létszámcsökkentéseket, tehát ezeknek be kell következni.
Nem tudom, hogy mennyire szakmai az azért, hogy hiába csökkentjük az ágyszám, betegszám, a beteg esetszám attól nem csökken. Nem fog a szükséges esetszám alá csökkenni a személyzet száma? És nő a várólista? Stb.
Nem. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a dolog fordítva működik. Tehát az történik, hogy minden ágyra találnak valaki beteget. Valójában, hát az elmúlt hetekben erről sok szó is esett, Magyarországon rettenetesen sok műtéti beavatkozás történik. 3-szor annyi műtét esik egy lakosra, mint Hollandiában.
Ez fölösleges? Ezt kimeri mondani?
Igen. Igen, ezeknek a beavatkozásoknak igen jelentős része fölösleges, indokolatlan.
De miért az orvos mindenkit, aki szembe jön, megműt, ha kell, ha nem?
A dolog ennél árnyaltabb. Hát orvos kollégák mondták el ilyen típusú szakmai vitákon, hogy például az történik, hogy azokat a műtéti beavatkozásokat, amelyeket egy lépésben el lehetne és el kellene végezni, 2 vagy 3 lépésben végzik el az orvosok, sok esetben bizony a állampénztől vezérelve, meg más szempontok által vezérelve is, mert azt mondják, hogy most megcsináljuk ezt a kis műtétet, 2 hónap múlva, 3 hónap múlva, 5 hónap múlva megcsináljuk egy másik műtétet. Bizony, nagyon sok esetben orvos kollégáktól hallom, ezeket a műtéteket másút egy lépésben csinálják meg.
Jó, de ennek nincs valami protokollja, hogy ilyen típusú műtéteket hogy kell csinálni?
De vannak ilyen protokollok, csak ezeket a szabályokat ugyanúgy nem tartják be, mint ahogy a korábban beszéltünk.
De magánbiztosító betartatja.
Én azt gondolom, hogy abban a pillanatban, hogy kórházaknak komoly tulajdonosi irányítása van, a biztosítóknak komoly tulajdonos irányítások van, és akkor ezek a szabályokat jobban be fogják tartani. Nem fog ez egyik napról a másikra menni, de a szabályok betartása érezhetően erősödni fog.
Nézzük a biztosítók oldaláról. Több biztosítási szakember, igazgató jutott már abban a székben, és azt mondta, hogy ők nagyon nagy kíváncsisággal várják, hogy a kormány milyen modellt tesz le, mert akkor tudnak arra válaszolni, hogy be akarnak szállni, vagy nem akarnak beszállni. Mit szeretnének ön szerint a biztosítók?
Én azt gondolom, hogy a biztosítók, hát ezt nem csak gondolom, mert a minisztérium mellett működtek bizottságok, amelyek már biztosítók is részt vettek, nagyon világosan elmondták, hogy melyek azok a részletszabályok, amelyeket fontosnak tartanak, és ezeket be kell írni a jogszabályba.
Például?
Hát például az előbb beszéltünk erről, hogy milyen gyakran lehessen változtatni biztosítót. Mikor legyen? Nem olyan lényeges kérdés, de a biztosítókkal való beszélgetés során tisztázódott, hogy valószínűleg a szeptember hónap lesz az a hónap, amit célszerű erre kijelölni. A biztosító kezdetben más hónapot mondtak, mi megpróbáltunk érvelni, és meggyőztük őket, hogy a szeptember lesz a jó hónap. Ezek apró részletkérdések, mert ugye tulajdonképpen a biztosítottak számára november is jó lenne, vagy a december is, de mondjuk az államigazgatás szempontjából célszerűbb, hogyha ez nem keveredik a karácsonnyal, ez nem keveredik sok minden mással, tehát ezért például a szeptember hónap.
Valamilyen profit elvárásuk van?
A biztosítóknak természetesen van profit elvárásuk, ez egy hosszú távú profit elvárás.
Az mennyi a hosszú táv?
Hát én azt gondolom, hogy a lehető legtöbb, hogy ilyen nagyon egyszerűen fejezem ki magam, de hát világos, hogy ez nem nagyon lehet több, mint mondjuk a nagy nemzetközi biztosítótársaságok részvényeinek az átlagos hozama, és ez a tőkére vetítve ez ilyen 5-8%-os hozam. Tehát ennél többet nem nagyon lehet elérni, de ebben az is benne van természetesen, hogy biztosan lesznek olyan biztosítótársaságok, amelyek elindulnak ebben a versenyben, és veszteni fognak. Gondoljunk, hány bank szűnt meg ma Magyarországon, akik elindultak ezen a piacon, és kivonultak. Bizony azok a bankok súlyos milliárdokat veszítettek, mert nem ők nyerték meg a ügyfelekért folyó versenyt. Tehát tulajdonképpen ebben a versenyben a nagy előny az, hogy itt sok-sok pénzt fognak a vesztesek kifizetni a saját pénzükből.
Van a biztosítóknak olyan elvárása, hogy ha már ők takarékoskodnak, racionalizálnak, ellenőrzésbe pénzt fektetnek, tehát dolgoznak ezen az ügyön, az állam is valamit tegyen be az egészségügyi rendszerbe?
Hát az állam iszonyatos pénzeket tesz be az egészségügyi rendszerbe.
Többet, mint amennyit most?
Azt lehet, hogy szeretnének, de valószínűleg az államnak nem lesz több pénze, mint amennyi ma rendelkezésre. Hát azért ne felejtsük el, hogy csak az egészségügyre vonatkozható, az állam tartja fönn az egész egészségügyi képzési rendszer, egyetemeket, ápolónő iskolákat és egyebeket. Az állam finanszírozza a kutatások egy igen jelentős részét az egészségügyben. Az állam működtet egy hatalmas népegészségügyi, egy hatalmas közegészségügyi rendszer. Tehát ezek meg fognak maradni, és ezek kellenek is. Én azt gondolom, hogy ennek az érdemi növelésére nincs mód és indok sem.
Mihály Péter, köszönöm szépen az elmúlt egy órában a beszélgetést.